Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri főegyházmegye főpásztora Ternyek Csaba érsek mutatott be szentmisét pünköst hétfőn a Sárospataki Bazilikában, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja és Szent Erzsébet szenti avatásának 790. évfordulójának ünnepén. A város polgármestere dr. Farkas Szabolcs kiemelte, Sárospatak számára Szent Erzsébet nem csupán a múlt egy szép emléke, hanem élő hagyomány. Erzsébet itt tette meg első lépéseit, itt kapta meg azt az örökséget, a hitet, a szolgálat szellemét és az emberség parancsát, amely egész életét meghatározta. Innen indult el, hogy Európa legismertebb és legelismertebb szentjévé váljék. Majd Bereckei Miklós plébános köszöntötte Ternyek Csaba érseket, akit 16. Benedek pápa 2007. március 15-én nevezett ki egri érsekké, s ugyanezen év június 9-én éppen 18 évvel ezelőtt került sor a beiktatására az Egri Főszékes Egyházban. Ez alkalomból a helyi katolikus iskola diákjai énekekkel köszöntötték az ünnepeltet. Ternyek Csaba érsek ezután ünnepélyesen megszentelte a bazilika megújult ólomablakait, melyek Árpádházi Szent Erzsébet életét ábrázolják. Homíliájának fókuszába a főpásztor két női alakot állított. Az egyik Szűz Mária, a másik pedig a város szentszülöttje, Szent Erzsébet. Mint mondta, Árpádházi Szent Erzsébet számára is Szűz Mária anyai szeretete volt a minta, aki nőként a tevékeny szeretet gyakorlása által lett követendő példa a mai korban is, számunkra is. A főpásztor ezután a nők egyházban betöltött szerepéről is beszélt, és felemelte szavát a nők elleni erőszak ellen. Mint fogalmazott, aki akár egyetlen nőt is bánt, az meggyalázza az asszonytól született Istent. Az ünnep kapcsán elmondta, pünköst hétfő nem a Szentlélek kiáradásának az ünnepe, sokkal inkább a mi Szentlélekkel való együttműködésünknek az ünnepe. A Szentlélek ott működik bennünk is, át akar formálni minket, ki akarja cserélni a mi lelkünket, a mi szívünket is. Új szívet akar adni nekünk, amely Jézus szívének ütemére dobban, emelte ki Ternyák érsek. Az ünnepi hétvégén az Ökumenikus Segélyszervezet adomány számlájára érkezett felajánlások összege meghaladta a 250 millió forintot, tájékoztatta a segélyszervezet közleményben a Magyar Távirat irodát. Mint írták, az árvíz során károkat szenvedett háztartások újabb felmérésével és a következő hétvégéig elegendő tartós élelmiszer házról házra történő kiosztásával folytatódik. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkája pünköst hétfőn a háromszéki Nagyborosnyón. A hétvégén megérkezett újabb másfél tonnás segélyszállítmány tartós kenyeret, csomagolt pékárút, konzerveket és tartós élelmiszereket tartalmazott, amelyekből több tucat helyi önkéntes bevonásával készítettek el több száz csomagot. A segélyáruk összeállításának legfontosabb szempontja az volt, hogy az átadott élelmiszerek könnyen elkészíthetők és fogyaszthatók legyenek, tekintettel arra, hogy az elázott házakban továbbra sincs áram, és a károsultak konyhai gépei és eszközei is nagyrészt odavesztek. A normalitás melletti kiállást nevezte a Magyar Nemzet történelmi küldetésének a kulturális és innovációs miniszter Gödöllőn egy történelemverseny díjátadóján. Történelmünkből tudjuk és megismertük, hogy nemzetünk küldetése nem lehetett és nem lehet más, mint a keresztény kultúránk képviselete mellett kiállni a normalitásért, hangoztatta Hankó Balázs. A miniszter a harmadik Grassalkovics országos történelemverseny díjátadó ünnepségén megjegyezte, Európában ma is tombol az abnormalitás, szerte az országokban. A versenyről szólva elmondta, az a siker, amely előrébb viszi nemzetünket, az a siker, amely a magyarok legjava. Az a siker, amely tudományban, felsőoktatásban, szakmában, hivatásban is oly csodásra tesz bennünket, magyarokat. Szlovákia blokkolni fogja az Oroszország elleni uniós szankciókat, ha azok ártanak nemzeti érdekeinek, jelentette ki a szlovák kormányfő. Robert Fico arra reagált, hogy a pozsonyi parlament legújabb határozatában megtiltotta a kormánynak, hogy bármilyen büntető intézkedést támogasson Oroszországgal szemben. Beszélt arról is, hogy nem támogat semmiféle intézkedést, amely leállítaná Oroszország fűtőanyag importját a szlovák atomerőművek számára. Végül az időjárásról: tovább csökken a felhőzet, naposra fordul az idő, csapadék hazánk döntő részén nem várható, a csúcsérték 20 és 25 fok között lesz. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni. A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először labdarúgással, ezt követően kosárlabdával, végül pedig parasporttal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk. Kutor Attila személyében egy tapasztalt és sikeres szakember veszi át a története első NB1-es szezonjára készülő Color City Kazincz Balcika SC felnőtt labdarúgó csapatának irányítását. A részletekről Simon Miklós klubigazgatót hallják.
Nagyon örülünk, hogy a nyártól Kutor Attila vezetésével futhat ki csapatunk az NB1-es első mérkőzésünkre. Tapasztalt kollégát szerettünk volna, magyar kollégát szerettünk volna, olyat, aki már belekóstolt a fiatal képzésbe is, szerettünk volna olyat, aki akár már kisebb csapatnál is dolgozott, és tud nekünk segíteni, tudja, hogy milyen. És nem utolsó sorban nagyon örülök, hogy annak a követelménynek is sikerült megfelelni, hogy környékbeli, megyei, és ugye egy olyan szakember sikerült szerzettetni, aki Miskolcon született. Voltak edzők Kutor Attilán kívül is, akivel felvettük a kapcsolatot, de megmondom őszintén, hogy annak idején, mikor én a ProLicenset együtt csináltam Attilával, azóta ugye az ő pályafutását látva és ismerve azokat a háttereket, amiket felsoroltam az előbb a profil felállításánál, én majdnem biztos voltam benne, hogy ő lesz a megfelelő jelölt, és innentől kezdve már csak azon múlott, hogy szakmailag, emberileg és nyilván financiálisan is meg tudjunk egyezni.
Kutor Attila Miskolcon született, a DVTK-ban nevelkedett, legnagyobb sikereit az MTK és a Videoton játékosaként ért el. 4-szer nyert magyar kupát, 1-szer az 1996-97-es szezonban, magyar bajnoki címet ünnepelt, és 19 alkalommal szerepelt a magyar labdarúgó válogatottban. 560 találkozón lépett pályára az élvonalban, ezzel ő a második legtöbb NB1-es mérkőzésen szereplő labdarúgó. A napokban 55. születésnapját ünneplő UEFA prolicenses szakember aktív labdarúgó pályafutása után Szombathelyen dolgozott utánpótlás edzőként, és az első felnőtt edzői megbízatása is a Haladáshoz kötődik. A 2019-20-as szezonban a Mezőkövesdet kupadöntőbe vezette, és az OTP Bankligában a negyedik helyen zárt. 2012-ben az NB1.hu internetes oldal szavazásán az év legjobb edzőjének választották. Irányítása alatt a Vasas FC a 2021-22-es szezonban torony magasan megnyerte a Merkantil Bankligát, 38 mérkőzésen mindössze 3 vereséget szenvedtek, de a feljutó együttes kispadjáról 7 mérkőzés után 2022-ben menesztették. Sokáig nem váratott magára az újabb kinevezése, hiszen szeptember 14-től már korábbi csapatát, a Mezőkövesdet irányította az élvonalban, amellyel a szezon végén a 7. helyen zárt. 2024. február 13-án távozott a Matyóföldiektől. Azóta az is kiderült, hogy Erős Gábor, távozó kazincbarcikai edző, a Vasas együtteséhez csatlakozott. Most őt hallják.
Igyekszem úgy rakosgatni a karrieremet, hogy mindig nézem a következő lépcsőfokot, és úgy éreztem, hogy a Vasas az a csapat, ahol ha egy jól sikerült szezon után, amiben természetesen nagyon reménykedem, hiszen mindig úgy állok a dolgokhoz, hogy nagyon pozitívan, akkor azt mondom, hogy el tudok jutni úgy NB1-ig, és utána akár a határa csillagos ég, de mindig azt nézem, hogy szakmailag mit látok én fejlődésnek és előrelépésnek, és azt gondolom, hogy a Vasas azért egy nagyon komoly múlttal rendelkező csapat, emiatt döntöttem mellettük. Előtte volt nekem egy kisvárdai ajánlatom, amit aztán az élet valahogy úgy hozott, hogy mégis nemet mondtam rá, és onnantól kezdett a Vasas belépni a képbe, hiszen azt szerintem tudják sokan, hogy a két sportigazgató jó kapcsolatot ápol egymással, és ilyenkor úri emberként nem akarta a Nagy Miklós úr belépni a képbe, de attól a pillanattól, hogy én visszamondtam a kisvárdai ajánlatot, így már megkeresett, aztán sok egyeztetés volt, és végül is sikerült véglegesíteni a dolgot, úgyhogy természetesen nagyon örülök, és mint ahogy már említettem, egy nagyon komoly szakmai kihívásnak tekintem a Vasast, és remélem, hogy ennek is egy happy end lesz a vége. Tudom azt, hogy mik az elvárások, de soha nem hátráltam meg a feladattól. Gőzerővel fogok belevágni, és minden erőmmel, tudásommal azon leszek, hogy az év végén a stábbal és a csapattal természetesen közösen, hiszen azért ez egy közös projekt, elérjük a kitűzött célokat.
Erős Gábor beszélt arról is, hogyan élte meg a barcikai távozását.
Fáj a szívem, megmondom őszintén, de ahogy már egy nyilatkozatomban említettem, egy nagyon korrekt ajánlatot kaptam a Kazinc Barcikától, és ugye sokan vádoltak azzal, hogy azért, mert hogy én olyan pénzt kértem, amit nem tudtak megadni, ez abszolút nem fedi a valóságot. Nagyon korrekt, még egyszer hangsúlyozom, ajánlatot kaptam a Barcikától, csak kértem tőlük egy hét gondolkodási időt, hogy át tudjam látni, milyen lehetőségeink lesznek, kik azok a játékosok, akik maradnak, ugye egy új szakmai igazgató lépett be a képbe, tehát sok olyan dolog volt, ami számomra is kérdőjeleket vetett fel, és ezt kértem a Balcikától, és ugye szerdán megkaptam az ajánlatot, majd csütörtökön kaptunk egy e-mailt a menedzserem, Vörösban József, hogy péntekig mindenképpen választ kell adni. És én azt mondtam, hogy ezt most péntekig el kell dönteni, mikor az volt a kérésem, hogy egy hét gondolkodási időt kérek, akkor nemleges lesz a válasz, és ezáltal nem fogadtam el a balcikai ajánlatot, de nagyon-nagyon jó szívvel gondolok vissza, hiszen egy történelmi siker volt, és persze sokan gondolhatják úgy, hogy cserben hagyom a csapatot, de azért én azt gondolom, hogy van a háttérben is olyan dolog, ami természetesen nem szeretnék beszélni, tehát ez egy ilyen több összetevős egyenleg, de én tényleg a legjobban gondolok a Barcikára, én nagyon boldog vagyok, hogy ezt a történelmi sikert el tudtuk érni a csapattal, az élet pedig úgy hozta, hogy nem lett folytatás.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Erős Gábort, a KBSC volt vezetőedzőjét hallották. Hat U12-es csapat részvételével rendezték meg Fehérgyarmaton a Kocsis Kupa nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát. A győzelmet a házigazda Deák fehér csapata szerezte meg, a Nagyvárad Juventus és a Nagyszekeres előtt. A győztes a budapesti országos döntőbe jutott, ahol 16 selejtező legjobbjai mérik össze tudásukat. Kovács Barnabás ötletgazdát, volt barcelonai nagykövetet hallják.
Az első gyerektornát itt a szomszédban, Kárpátalján akkor még nem volt háború, ott szerveztük meg, mindenképp szeretném megemlíteni Kulcsár Ferenc konzulnak a nevét, aki rengeteg energiát tett abba, hogy közel 300 gyerek vett részt azon a kárpátaljai tornán. Aztán ez tovább fejlődött egy fordítási hibának köszönhetően. A két győztes csapat az tovább került Budapestre, mert elfordították a szavat, hogy talán megvizsgáljuk, stb. És akkor a szülők elkezdtek betelefonálni a stúdióba, hogy mikor mennek a gyerekek Budapestre, és akkor tovább kellett vinni. Budapesten a Barca Akadémia és a Ferencváros csapatával játszott a két kárpátaljai csapat, és akkor ez volt az első kocsis torna. De aztán úgy gondolom, itt a vége van, viszont a Barca Akadémiának a vezetői tulajdonos, hogy győzködtek, hogy ez kár lenne abba hagyni, hiszen ez nem csak Barcelona, hanem Magyarország is, az aranycsapat is, a VB gólkirály is, tehát egy sokkal, nekünk magyaroknak egy sokkal szélesebb paletta, amiben benne van az FC Barcelona, de benne van a Fradi, benne van a Honvéd, hát több csapat is benne, hogy érdemes ezt továbbvinni, és akkor így alakult szépen lassan, évről évre bővül, mindig jelentkeznek csapatok, helyszínek, hogy szeretnének ebbe a sorozatba bekerülni. Hát nekem egy titkos vágyam, és akkor nehogy félrefordítsák a szavaimat, hogy egyszer majd sikerül egy olyan helyzetbe kerülni, olyan lehetőségek nyílnak meg, hogy aki megnyeri ezt a kocsis kupát, azt a gyerekcsapatot elvinni Barcelonába. Tehát most jelenleg úgy néz ki, hogy a 16 helyszínről a győztesek Budapestre jönnek a döntőbe. Aki ezt megnyeri, részt vehet a Barca Akadémia Hungary budapesti tornáján augusztus végén, ahol olyan csapatok jelentkeztek, az Aston Villa, Newcastle, FC Barcelona, Leverkusen, Svenazvezda, tehát ezekkel a csapatokkal, és akkor ott azon a tornán részletnek, de igazából ez most már nem is annyira titkos vágyam, hogy aki a kocsis tornát megnyeri, és mondjuk legyen ez Nábrád csapata, akkor ő tudjon Barca, és természetesen ott Barcelonában összeszervezzék nekik megfelelő szintű csapatokkal egy foci meccset. Ehhez az anyagi fedezet hiányzik elsősorban, a szándék megvan, a kapcsolatok megvannak, a lehetőségek megvannak, de nyilván ez, ennek még idő kell, amíg úgy összeáll ez a lehetőség.
A tornán jelen volt a Ferencváros korábbi labdarúgója, az egykori válogatott játékos Telek András is. Most őt hallják.
Lassan 10 éve, hogy minden évben nem valamilyen programon itt megjelenek, akár a Magyar Örökfiúk válogatottal, akár a Teremi Lacinak köszönhetően, úgyhogy nagyon szeretek erre járni, a hátsó füvesben, a Szatmári Főnyékszben is szoktam játszani, úgyhogy ha meg gyerektornáról van szó, az meg külön öröm számomra, én imádom a gyereket, nekem is van négy, úgyhogy bízom benne, hogy a következő kocsist itt megtaláljuk a pályán.
Telek András volt válogatott labdarúgót hallották. A bajnokságot a 7. helyen zárta, a HEP kupában pedig ezüstérmet szerzett a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks férfi kosárlabda csapata. A Merim Mekmedovics vezette szakmai stáb marad a következő idényre is, a játékos keretben azonban lesznek változások. Mint Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetője elmondta, olyan csapatot szeretnének összerakni, amely komoly célokért küzdhet a 2025-26-os szezonban.
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb évünk volt, mint tavaly. Ugye hasonló helyezést értünk el, de a tavalyi szezonban ugye nagyon mélyről kellett visszajönnünk. Idén már sokkal kevésbé döcögősen indult a szezon, és egészen azt mondom, hogy a március időszakig ott voltunk a közvetlen élmezőnyében a bajnokságnak. Nagyjából a második és a hatodik, hetedik pozíció között felváltva sorakoztak a csapatok, és folyamatosan előzték vissza egymást. Úgyhogy voltak bravúr győzelmeink, vertük meg a későbbi bajnokot, voltak idegenbeli nagy sikereink, viszont úgy értékelem, hogy a vége egy picit rosszá zárult, hiszen közbeszóltak a sérülések. Három meghatározó emberünket is elvesztettük hosszabb időre, 2-3, akár 4 hónapos sérülésekről is beszélek, és sokkal jobban beszűkült a rotációnk, mint azt vártuk, ezért is nem sikerült a végén éremért csatáznunk. Abszolút kiegyensúlyozottnak értékelem ezt a bajnokságot, a mutatott eredményeink mutatják azt, hogy esetleg olyan mérkőzésen, ahol nem mi voltunk az esélyesek, be tudtuk húzni, olyan mérkőzésen, ahol pedig az ellenfél pedig ott más eredmény született, mint amit vártunk. Tényleg azt kell, hogy mennyi, hogy a második és a 12. pozíció között bárki bárkit megverhet. A Kaposvár egy kicsit kiemelkedett a mezőnyből, ez látszik így évvégén, de bízom benne, hogy ez a bajnokság évről évre jobb lesz, és jövőre is ilyen nagy csatákat tudunk vívni.
Mohácsi Máté beszélt a HEG kupáról is, ahol ezüstérmet szerzett az együttes.
Talán ez az évnek a legnagyobb sikere, a szezonnak a legnagyobb sikere. Nem ez volt a fókuszban, tehát nem a HEB kupára hegyeztük ki az idején, de ahogy láttuk, hogy lépésről lépésre haladunk előre, úgy egyre elérhetőbb vált az, hogy akár döntőt is játszhatunk. Ugye bejutottunk a 4-es döntőbe, ami ugye a Magyar Kupa első osztályú csapatokkal közösen lett megrendezve Kaposváron, és valóban a hazai csapat ellen döntőt tudtunk játszani, ahol egy szoros mérkőzésen maradtunk alul. Úgyhogy ez nagy siker a csapat történetében. Én azt gondolom, hogy az egyik legsikeresebb HEB kupa csapatunk van az ország, hiszen bronz, több ezüst, illetve aranyérünk is van már, úgyhogy én nagyon örülök, ha ez részsiker is, viszont nagy siker és nagy dicsőség ez. Én tényleg azt gondolom, hogy nagyon szerethető csapat jött össze, tekintve, hogy volt 4 hazai nevelési játékosunk, akik nem csak a keretben voltak, hanem játszottak is, ez nyilván bevonza a családot, a barátokat, illetve egy olyan szerethető fiatal közeg alakult ki a csapattal és a körül, ami arra sarkalta a nézőket, hogy az esetleges vereségek után is állva tapsoljanak. Így volt ez az utolsó hazai mérkőzésünk után, ahogy legyőztük a Debrecen 23-as csapatát, de nagyon jó volt azt látni, hogy 15-20 kisgyerek szurkoló játékos jött aláírást kérni, fotózkodni, és tényleg élvezte azt, hogy itt lehet a nagyokkal, a felnőtt játékosokkal, valahol ez is a célunk, közösséget építeni.
Elárulta azt is, milyen változások lesznek a keretben.
A szakmai stábot illetően az a biztos, hogy minden marad úgy, ahogy volt, hiszen milyen 4 éves koncepcióban dolgozunk, és ez volt a 3. szezonunk, úgyhogy szeretnénk, hogyha nagyjából ezt a koncepciót vinnénk végig. Ami a játékosokat illeti, nagyon nehéz és nagyon furcsa ez a piac, hiszen a A csoportban mostantól 2 magyarnak a pályán kell lenni, az eddigi 1 helyet, tehát gyakorlatilag megduplázódik a magyar játékosok száma, akik ott kívánnak szerepelni, és valószínűleg ott is fognak tudni. Ez minket is érint, tehát sok játékosunkat keresik, meghatározó játékos sainkat keresik A csoportból, véletlenül 1-2 játékosra is fog igazolni, úgyhogy ha nem is teljesen új keretet kell építenünk, de én azt gondolom, hogy reálisan egy 7-8 játékos tud itt maradni, és a maradék 3-4-5 játékossal kell újra feltölteni a keretet. Próbálunk meghatározó magyart ide csábítani, és jövőre komoly célokért küzdeni.
Arról is beszélt, hogyan alakul a további programja az együttesnek.
Nyáron mindenki egy egyéni edzésprogrammal fog haza utazni, illetve otthon fog készülni egy kis pihenő után, egészen július közepéig, ahol már elkezdődik a rehangolódás, augusztus 1-ével a felkészülés kezdete, illetve szeptember 1. hetében újra Sitko Ernő emléktorna, már zajlanak az előkészületek. Bízom benne, hogy megint csak olyan csapatok elfogadják a meghívást, ahol Ernő ugye pályafutása zömét töltötte, és nagyon komoly nívós, rangos első osztályú klubokkal feltöltött mezőny. Próbálunk minél jobb eredményt elérni, de talán itt nem is az eredmény a legfontosabb, hanem hogy méltóképpen tisztelegjünk Ernő emléke előtt.
Végül Szobi Dániel másodedzőt hallják.
Mehmedovics Merin vezetőedzővel régóta ismerjük egymást. Itt az oldalvonal mellett, nekem ez volt az első évem mellette, és úgy gondolom, hogy ő azt a munkát, szakmai munkát, amit megkezdett most már 1,5 éve, azt érdemes tartani, és nagyon bízunk a jó eredményekben. Én ugye segítője vagyok a felnőtt csapatnál, illetve az 21-es csapat vezetőedzője. Örülök, hogy tőle tanulhatok, vele dolgozhatok, és nagyon bízom benne, a következő szezonban még jobban tudunk fejlődni. Amit mi tudunk, és muszáj nekünk megtenni, hogy az olyan fiatal játékosokat jobban fejlesszük, hogy esetleges sérülés esetén a mély vízbe őket bedobjuk, és készen álljanak rá. Ezért dolgozunk ugye nyáron, igyekszünk olyan fiatalokat hozni, akik ilyen kaliberű játékosok.
Az előző percekben Szobi Dánielt, a Nyíregyháza Blue Sharks másodedzőjét hallották. Országos szinten is kimagasló, amit Nyíregyházán az óvodapedagógusok tesznek a gyerekekért, hangzott el az Ovi Kosárkupa megnyitóján a Continental Arénában. A 4. alkalommal megrendezett játékos sportvetélkedőn 13 intézmény több mint 200 óvodása vett részt. Molnár Andreát, az Ovi Sport Közhasznú Egyesület elnökét hallják.
Az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány több sportágat ölelt fel, és ismerteti meg ugye az óvodásokkal, de az elmúlt pár évben a kosárlabdára helyeztük a hangsúlyt, úgyhogy ennek a rendezvénynek az a lényege, hogy már ebben a korban megismertessük a gyerekekkel a kosárlabdát, megszeressék a kosárlabdát, és később általános iskolában is ezt a sportágat válasszák. Nagyon jó együttműködés alakult ki a helyi sportegyesületekkel, akik ugye az általunk megépített Ovi Sport pályákra bemennek napi szinten, és ott foglalkoznak a gyerekekkel, és ezeken a rendezvényeken pedig ezek az óvisok, ezek az óvodák tudják összemérni a tudásukat.
Most pedig Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Mindig marad emiatt egy-két játékos, mert óvodában ismerte meg a sportot, de talán nem is az a legfontosabb, hanem az, hogy jól érezze magát, mozogjon, az alap mozgásformákat, az alap koordinációs képességeket elsajátítsa. Ezért tartunk bizonyos óvodákban heti egyszer ilyen jellegű oktatásokat, illetve ezért, hogy a játékosságot is egy kicsit sporttal tudják vegyíteni, de annak csak örülök, hogy a végén valakiből kosaras lesz, esetleg játékvezető, esetleg edző, esetleg szponzor, bármi kis jöhet még ebből, úgyhogy itt az elején kell megízlelni ezeket a jó dolgokat.
Végül Hock Vanessa óvodapedagógust hallják.
Nagyon sok mozgást fejleszt, a nagy mozgásokat, kisebb mozgásokat is fejleszti, a finom motorikájukat is, és igazából a mozgás ugye minden területre kihat, tehát nagyon fejlesztő mindenre, úgy gondolom.
Kedves hallgatóink, Hock Vanessa óvodapedagógust hallották. A negyedik helyen végzett a bajnokságban a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes kosárlabda csapata. Máté Csaba vezetőedzőt hallják.
Nekünk ez a negyedik évünk, 5 csapat van, ahogy mi beléptünk, mi voltunk az 5-ek, és gyakorlatilag úgy van, hogy 5 forduló van minden évben, mindig Székesfehérváron van az MKOS csarnokában, és mindig valaki kimaradt, tehát gyakorlatilag egy nap, 2 meccsünk van délelőtt, délután. És az a igazi szenzáció, hogy eljutottunk oda, hogy végül is most már pariban vagyunk a többi csapattal, tehát a negyedik évre győzelmet is tudtunk arakni. Viszonylag keveset tudunk készülni, és azért a többi csapat 10-15 éve edzésben van, meg mérkőzésben, nekünk ugye ez a negyedik évünk, egy héten 2-szer van edzésünk. Az a nagy segítség, ugye, hogy Boda Ferenc a válogatott kezdőjátékosa 3 éve ideigazott Budapestről, egyébként ő itt volt Szabolcs-Veresmarton, és visszaigazolt ide, és a Riedelsbe tanult.
Máté Csaba beszélt a sportágról is.
Van egy úgynevezett speciális pontrendszer, 1-4,5 pontig vannak a játékosok pontozva. Egy egészséges ember játszhat, ő 4,5 ponttal. Mindig úgymond idézőjelbe vadásszuk a játékosokat, akik vagy születésüktől fogva sérültek, vagy valamilyen baleset miatt. Nagyon nehéz bárki újakat bevonni, de 1-2 játékos minden évben van. Nekünk azért lenne fontos, mert Nyugat-Európában vagy például Ausztriában kötelező a balesetet szenvedetteknek valamilyen rehabilitációs programban vagy sportban részt venni. Nálunk ez még gyerekcipőben jár, rehabilitáció részt vesznek, de ugye a sport az egy rettető jó dolgot ad. Egyrészt visszailleszkedni a társadalomba, a másik a mozgással egyfajta tényleg olyan mozgáskultúrát tanulni, hogy rehabilitálják, sokkal jobban érzik magukat, hiszen járunk versenyekre, és azt ne felejtjük el, hogy a válogatott azért külföldi szinteken is részt tud venni. C-csoportos Európa-bajnokság lesz szeptemberben, Boda Ferenc és Tompa Mihály benne van a csapatban. 3 edzőtábor lesz, és a C-csoportos Európa-bajnokságot Bulgáriában rendezik, az egy 10 csapatos EB lesz. Nekünk, ugye mi a hátsó régióban vagyunk, most fiatalokkal próbáljuk feltölteni a csapatot, és próbálunk egy kicsit ebbe a C-csoportos Európa-bajnokságban is minden csapattal szoros meccset játszani. Nekünk lesz egy 3-3 elleni streetball Sopronban, Nyíregyházán részt leszünk a streetballon, még akkor is, hogyha egymás ellen játszunk, Ez a 3-3, ez ugyanúgy, mint az állókosárlabdában, ez egy plusz lehetőséget nyújt a kerekesszékesek számára. Utána ugye a nyári edzőtábor, és akkor majd a C-csoportos EB, és a Magyar Kupában októberben, mivel negyedikek lettünk, az első 4 csapat vesz részt, tehát ott is szeretnénk részt venni. Nekem az volt az elsődleges, amikor edző lettem, hogy az első évet végigjátszottam velük. Egyrészt az, hogy lássam azt, hogy ülve mit lehet tőlük követelni, a másik pedig az, hogy ülve hogy lehet kosárra dobni. Most már látom a különbségeket, a játékrendszer, a játékszabály ugyanaz. Természetesen nem lehet zsákolni, és nem lehet felugrani, de minden ugyanaz. A támadóidő, a pontozás, a játékidő, minden ugyanaz. Rettentő nehéz, hiszen közben a széket kell kezelni, figyelni kell a labdára, és közben passzolni is, és ugyanakkor az egymás elleni ütközést is figyelni kell.
Végül Boda Ferenc játékos értékeli a szezont.
Nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy mi első történelmi győzelmünk. Én mondtam is, hogy meg fogjuk csinálni, és meg is csináltuk. A csapattal együtt, nagyon szépen csapattal együttműködtünk, és mindenki oda tette magát, mindenkivel beleadott egy kicsit, és ezzel a sikert történelmi győzelmet arattunk. Én amikor ide kerültem, akkor még nagyon-nagyon rossz volt a csapat, nem voltunk olyan jók, és amit a fejlődünk, és látszik azt, hogy tényleg fejlődünk, mert hogy történelmi győzelmet arattunk. A következő cél az a bronzérem. Rámegyünk a bronzéremre, a magyar bajnokságban megpróbálunk első 3 helyzetben benne lenni. Most az a legnagyobb célunk elérni.
Boda Ferencet, a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kerekesszékes játékosát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Deli Lajos atyával, Felső Zsolcai plébánossal beszélgettek. Szeretettel köszöntöm Önt a Szent István Rádió mikrofonja előtt.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Mai műsorunk címe a pünköst üzenete. Talán kezdjük ott, hogy mit is jelent a pünköst szavunk. Honnan ered, és mi a jelentése?
Pentakosztesz, 50. nap tulajdonképpen ezt jelenti, abból a szentírási forrásból, hogy a húsvét után, a föltámadás után, az 50. napon, 9 órakor a Szentlélek kiáradt az apostolokra, és mindazokra, akik az utolsó vacsora termében voltak, és ugyanezen a napon kiáradt azokra is, akik a téren összegyűlve kifejezték hitüket a föltámadt Jézus felé.
Pünköst ünnepe szoros kapcsolatban áll húsvét ünnepével.
Így van, elválaszthatatlan a kettő egymással. Jézus megígérte a Szent Lelket az apostoloknak, a tanítványoknak, de úgy, azzal a föltétellel, hogy ő elmegy. A föltámadása egyben az ő dicsőségének az eljövetele is. Sokan ezt a mennybe menetellel próbálták azonosítani, szó sincs róla, Jézus hazaérkezett a föltámadással. És ekkor teljesedik be, hogy ő elmegy, és elküldi az Atya ajándékát, a Szent Lelket.
Mi a története az ünnepnek? Mióta ünnepli az emberiség pünköst szent ünnepét?
Én szerintem ez kezdettől, a Szentlélek kiáradásától. Mert hogy Ez egy olyan élmény volt a megalakuló egyháznak, hiszen a pünkösdben ünnepeljük az egyház megalakulását is. Ekkor jött az első nagy hívőcsoport, akik csatlakoztak az apostolokhoz, ez az egyház. Szóval annyira nagy élmény volt a pünkösd ünnepe, a Szentlélek kiáradása, a Szentléleknek a csodái, amely az első pünkösdön és az apostoli korban sokszorosan megmutatkozott, hogy ez az ünnep kezdettől fogva megvolt az egyházban.
Egyfajta új szövetségi ünnep ez?
Csak is. Úgy gondolom, hogy Jézussal egy új szövetség kezdődik el, már azzal, hogy megtestesül, még inkább a szenvedése, kereszthalála és föltámadása. Ezzel az Isten egy új szövetséget köt az emberrel, és ennek a végső időnek a jele és személye a Szentlélek.
Ha már jelt említhatja, akkor beszéljünk a szimbólumokról is. Pünkösd szimbólumairól, a szélzúgásról, a tűzről, és természetesen a kegyelem kiáradásáról.
Igen, hát a Szentléleknek a szimbólumai, eljövetelének a jelei nem mások, mint ahogyan ő eljött az első pünköstkor. Szélzúgás, aztán szétoszló lángnyelvek, aztán nyelveken való beszélgetés, és hát ami a legfontosabb, mert ezek külső jelek, ami a legfontosabb, amit említett a kegyelem, az, hogy az embereket átalakította, fogékonnyá tette Krisztusnak a befogadására, az apostolokat pedig emlékeztette mindarra, amit Jézussal átéltek, amit ő tanított, ráadásul értelmet nyert a tanítás, amit addig sokszor nem értettek, a Szentléleknek a kiáradásával értelmet nyert. A jelképek, a tűz, már keresztelő Szent János is azt mondja a körülötte levő embereknek, hogy én csak vízzel keresztelek, de utánam jön az, aki tűzzel és szent lélekkel keresztel meg benneteket. A tűz a megtisztításnak a jelképe. Ahogyan a fémeket úgy próbálják tisztává tenni, hogy kiégetik, úgy a tűz is, mint egy kiégeti az emberből a gyarlóságot és a bűnt, és méltóvá teszi arra, hogy Krisztushoz méltó lehessen.
A Szentlélek fontos szimbóluma még a galamb is. Keresztelő Szent János, amikor megkereszteli Jézust, akkor galamb formájában száll le rá.
Talán pontosabban fogalmazva, és ezt a Szentírás tudósoknak kéne igazán értelmezni, szerintem nem galamb formájában, hanem mint egy galamb. Ez azt jelenti, hogy olyan kellemes suhogással fölülről érkezik, mint ahogy egy galamb leszáll a fészkére. Talán inkább itt ez az igazi jelkép, hogy a lélek is csöndesen jön el, de eljön és átalakít.
Az első pünköst főszereplői a szűzanya és a tanítványok voltak.
Igen, így is fogalmazhatnánk. Én, bocsánat a Mária tisztelőktől, megfordítanám a sorrendet. Először az apostolokat említeném, és utána Máriát, aki szintén ott van az apostolokkal együtt, és várja Jézus ajándékát, mert Jézus azt kérte mennybe menetelekor, hogy várják meg ezt az ajándékot. És Máriával együtt még ott vannak az asszonyok is, akik kísérték, nem említve az ő nevüket, hogy pontosan kik voltak. Ráadásul Mária és a Szentlélek kapcsolata az már régi, hiszen a megtestesülés titka a lélek által történik. Gábor angyal azt mondja, leszáll rád a Szentlélek, és a magasságbeli ereje árnyékoz be téged, és a születendő szent Isten gyermeke lesz, vagyis A Szentlélek és Mária kezdettől fogva a fogantatástól szoros kapcsolatban van. Meggyőződésem, hogy amikor Mária elindul Erzsébethez, és megtesz egy hosszú utat, akkor egy csodálatos beszélgetés, ima van az Isten és Mária között a lélekben, aki már benne van. És amikor megérkezik Erzsébethez Mária, akkor ez a lélek Erzsébetet is eltölti. Már nem csak Máriában van ott, hanem Erzsébetben is, és ezért Erzsébet és a magzatát, hogy pontos legyek, és ezért a két asszony megérti egymást, mert egy nyelven a Szent Lelken keresztül beszélnek. És ha már ezt az egy nyelvet megemlítettem, fontos megemlíteni azt, hogy a pünkösd az egynyelvűségnek az ünnepe is, mert a lélek közös nyelvre hozza azokat, akik Krisztusban hisznek.
Ez az igazi csoda. Ez valóban egy csoda, hogy mindenki a saját nyelvén hallja és érti a dolgokat, és nem kell magyarázni. Minden olyan magától érthető, olyan egyértelmű.
Igen, úgy gondolom, hogy az egynyelvűség az azt jelenti, hogy azonos hullámhosszon lenni. Szerintem a lényeg inkább az, hogy az emberek Krisztusban megértik egymást a lélek közös nyelvével, mert ez a szeretet.
fontos még a három szám szimbóluma is, ugye a három isteni személy, és pünköstkor válik igazán nyilvánvalóvá a harmadik isteni személy, a Szentlélek személye. Az egy Istenben a három személy, Atya, Fiú, Szentlélek.
Habár, mint említettük, ez a háromság már többször megnyilvánult a megtestesüléskor, Jézus megkeresztelkedésekor, de valóban igaz az, hogy ez teljesen és visszavonhatatlanul pünkösd ünnepén valósul meg. Hiszen itt teljesül az, amit Jézus mondott, hogy ő, mint a fiú befejezve küldetését, amit az atyától kapott, most elküldi a Szent Lelket. Tehát ez az apostoli egyház számára itt válik visszavonhatatlanná, és itt válik fontossá. Azt is megjegyezve természetesen, nehogy valaki félreértse, hogy a lélek Jézus életében is ott van, hiszen a lélek sok mindenre indítja Jézust. Például a léleknek az indítására megy Jézus a pusztába, hogy 40 napon át bőtöljön. A lélek indítja Jézust arra, hogy tanítson. A lélek indítja arra Jézust, hogy csodát tegyen. Számtalanszor jelen van ez a mozzanat a Szentírásban, talán kiemelve Szent Lukács evangélistát, aki kifejezetten a Szent Lélek szerepét próbálja hangsúlyozni. Természetesen megint csak nehogy félreértés legyen, nem a másik két isteni személynek a kárára, hanem velük együtt.
Az idei pünköstkor mi lehet számunkra, keresztények számára a pünköst üzenete?
Én úgy gondolom, hogy nem változik a pünköst üzenete, ma is a Szentlélek kiáradása. Fontos lenne felfedezni, hogy mennyire szüksége van az egyháznak és a hívő embernek a Szentlélekre. Úgy gondolom, hogy Jézus bemutatta azt a valakit, akit elküld. Elmondta azt, hogy ő megtanít benneteket imádkozni. Hányszor kezdjük az imádságot úgy, hogy jöjj Szent Lélek, segíts imádkozni. Aztán, amikor ima közben a lélek akar valamit mondani, engedjük-e? Hát hiszen úgy gondolja sok hívő ember is, hogy mondani, órákat mondani, és csönd, Istenre való figyelés nem nagyon van benne. Hagyjuk a lelket, hogy beszéljen, hogy szóljon, hogy általa az Atya válaszoljon. Én úgy gondolom, hogy tehát ez az első, amit meg kéne tanulni a hívő embernek. Bár talán első helyre kellett volna tennem, hogy a hívő ember próbáljon egy kicsit odafigyelni arra, hogy mennyire szüksége van a hívő embernek a lélekre, vagyis kérni a bérmálkozás szentségét, a Szent Lélek kiáradását. Tapasztalatunk lelkipásztoroknak az, hogy megkeresztelünk X számú gyereket, abból első áldozó lesz X minusz nem tudom mennyi, és a kisebbség oda jut a bérmálásra. Most nem beszélve arról, hogy még azok számára is sokszor ez egy ünnep, és semmi több, nem valakinek a befogadása. De most erről tekintsünk el, mert szerintem az a lélek azért akkor is fog hatni. Biztos vagyok benne, elő vagy utóbb működni fog az emberben. De én fontosnak tartanám nagyszülőket, szülőket fölhívni a figyelmüket, hogy vezessék el gyermekeiket, unokáikat a Szentlélekkel való találkozásra. Fontos az. Aztán a léleknek a mai üzenete szinte már szélviharként mondja a mai korban a lélek, bocsánat a kifejezésért, hogy mennyire szükség van arra, hogy az Isten segíteni akar nektek. Például a szentségekkel, például a vele való találkozásokkal, a szentmisékkel, a közösségi együttlevéssel, és az ember valahogy mintha süket lenne a lélekre. Megint csak azt kell mondanom, jó volna, rádöbbennénk arra, hogy hát emberek, miért nem megy sok minden? Mert nem hagyjuk, hogy az Isten segítsen. Mert mi akarjuk megtenni. Hogy a lélek ott van, ma is működik, ma is csodákat csinál az egyházban, de nem engedjük, hogy működjön, mert úgy gondoljuk, hogy mi ezt jobban tudjuk. Ez a következő, ami pünkösnek az üzenete. Aztán én úgy gondolom, hogy az is a pünkösd üzenete, hogy egyedül nem megy. Nem csak az Isten nélkül, hanem egymás nélkül sem megy. A kereszténység nem az egyének vallása, hanem a keresztények egysége együtt hozza azt, hogy eredményesen tudnak tanúságot tenni. A lélek pedig összegyűjti az embereket, úgy, mint az első pünköstkor hallották a zajt, összejöttek. Nem egy, sokan. És amikor megnyilvánul a lélek, az apostolok cselekedetei oly csodálatos könyv, a lélek könyve, a lélek evangéliuma, ahogy szoktuk mondani, szinte mindig közösségről van szó, sőt, mindig közösségről. Az első apostoli zsinat, amikor összegyűjtik és tudnak dönteni a lélekben, akkor úgy határoz a zsinat, hogy úgy határoztunk mi és a Szentlélek. Nem én és a Szentlélek, hanem mi és a Szentlélek. Vagyis a Szentlélek a közösség lelke. Ez is egy fontos üzenete a léleknek, és pontosan ezért kell a keresztényeknek összegyűlni, együtt imádkozni. Nem elég oda-haza. Együtt kell imádkozni.
Pünkösd üzenete fontos üzenet lehet még a fiatalok számára is, a bérmálkozásra készülők számára is. Szoktuk emlegetni, hogy aki első áldozó, az nehogy utolsó áldozó legyen. Aki bérmálkozó, az maradjon is. Az egyház, a keresztény egyház aktív tagja, most már teljes jogú és teljes körű tagja. Ez is egy fontos momentuma a bérmálás szentségének.
A bérmálás szentségében a szent lelket kapja meg a fiatal, nem egyszeri alkalommal, hanem egy egész életre. És az segít őket, hogy a fontos döntésekben ne legyenek egyedül. Itt is visszacseng az, amit az előbb mondtam, hogy a lélek segít, ha hagyjuk. Párválasztás, hivatásválasztás, hogy az nem munkahely legyen. A többi más, a család, az emberi közösségek, mind ott van a léleknek a segítsége, és ez végig kísérni az embert az életútján. Rajta múlik, hogy hagyja-e. A bérmálás szentségénél nagyon, de nagyon fontos, hogy minél többen részesüljenek benne, soha nem késett el az, aki később bérmálkozik, akár késői öregkorban is, de eljut oda, hogy szüksége van a Szent Lélekre, nagyon jó úton jár. Biztatom, ne szégyelje, örüljön neki, hogy jön a lélek, és a lélekkel való találkozása, az segíteni fogja őt bármilyen életszakaszban.
Ha már életkort említünk, akkor a keresztény egyházban tudatosan kerül épp a pünkösd ünnepére a bérmálás szentsége, valamint korban a felső tagozatosok tudatosan hozzák meg azt a döntést, hogy ők valóban a katolikus egyház aktív tagjai szeretnének lenni?
Én úgy gondolom, hogy a pünkösd az természetes időpontja a bérmálás szentségének, a Szent Lélek továbbadásának. A legészszerűbb időpontja az nyilván a pünkösd ünnepe volna. Nyilván ahhoz, hogy valaki a bérmálás szentségét fölvegye, a nyugati egyház fölfogása szerint éretnek kell lennie. Éppen ezért már nagyobbnak kell lenni, aki tudatosan tud találkozni a lélekkel, és utána tudatosan tud élni a Szent Lélekkel együtt az ő vezetése alatt. És hát mi lelki pásztorok, hitoktatók próbáljuk fölkészíteni a ránk bízottakat, hogy ez egy életre szóló, életszakaszt megnyitó találkozás legyen a bérmálkozás.
Úgy kezdtük a beszélgetésünket, hogy párhuzamot vontunk húsvét ünnepe és pünkösd ünnepe között. Fejezzük is be így a beszélgetésünket, hiszen húsvétkor is kétnapos az ünnep. Húsvét vasárnap, húsvét hétfő. Pünkösdkor is két napot ünneplünk, pünkösd vasárnapot, pünkösd hétfőt.
Igen, bár hozzátenném, hogy a pünkösd és a húsvét az talán jobban kapcsolódik abból a szempontból egymáshoz, hogy a húsvéti ünnepkör lezárása a pünkösd ünnepe. Az, hogy több napos egy ünnep, az a hagyománytól függ tulajdonképpen. Nyilván a Szentlélek kiáradása nem húzódott el pünkösd vasárnapról pünkösd hétfőre. Ezzel nem lebecsülni akarom a második napokat, sőt, szülőfalum egyházközségében még a harmadik nap is ünnep, fogadalmi ünnepként, amit én nagyon szeretek, és nagyon gyakran haza is szoktam menni.
Monokról van szó.
Igen, én nem akartam mondani. Köszönöm. Van ez másutt is, tehát több településen tudom, hogy valamilyen oknál fogva fogadalmi ünnepként ünneplik. Én úgy gondolom, hogy fontos abból a szempontból, hogy több napos az ünnep, hogy jobban ráirányíthatja a figyelmet a misztériumra, a titokra. De a kettőnek a kapcsolata, még egyszer szeretném hangsúlyozni az, hogy Jézus föltámadásában eljött a teljesség, megjelent a jövő az emberiség számára a föltámadás. Jézus az első a halottak közül, és követjük majd mindannyian, akik benne hiszünk. A Szentlélek pedig, aki eljön pünkösd ünnepén, ezt a misztériumot világítja meg, és vezet el bennünket, hogy ez ne csak lehetőség legyen, hogy elérjük a föltámadást, hanem mi magunk részesei legyünk. Addig a földön kell megvallani Krisztust, tanúságot tenni, ami a lélekben történhet, és addig Jézusban, Jézusból kell élni, ami megint csak a Szentlélekből lehetséges. Jézusnak az a példázata, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ez pontosan erről szól, hiszen a szőlővessző egy nedv által él. Ez a Szentlélek. Ő az éltető nedve a keresztény embernek. Úgy gondolom, hogy így válik a húsvéti misztérium, mint egy teljessé a pünkösd ünnepével.
Deri Lajos felsőzsolcai plébánosnak köszönöm szépen, hogy együtt elmélkedtünk pünkösd üzenetéről, további szolgálatára, életére, a Jóisten áldását kívánom, és áldott pünkösdöt is kívánok önnek.
Áldott Szentlélek kiáradást kívánok a Szent István Rádió hallgatóinak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.